Mi Isten igének hallgatására készülve a 246. dicséretet énekeljük, a 246. dicséretünk első és második versét. A 246. dicséretünk első verse így kezdődik: Adj, Úristen nékünk szent lelket. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok Isten igéjét, amelyről szólni kívánok előttetek. Írva található ez az igerész Pál apostol Róma beliekhez írt levelében, a 9. rész 31. verstől kezdődően. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem érte el a törvényt. Miért? Azért, mert nem hitből, hanem mintegy cselekedetekből törekedtek rá, beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva, íme elhelyezem Sionban a megütközés kövét, a megbotránkozás szikláját, és aki hisz abban, az nem fog megszégyenülni. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim! Gondolom, többen voltak annak idején az elvarázsolt kastélyban, mielőtt be nem zárták a Vidámparkot. Mikor bementünk az elvarázsolt kastélyba, akkor a tükörterembe belépve különböző tükröket láthattunk, homorú vagy domború tükröket, és ezek a tükrök nagyon vicces képet mutattak rólunk, amikor belenéztünk. Vagy hosszabbnak, nyúltabbnak mutatott, vagy szélesebbnek. Furcsa volt a szánk, a szemünk. Most már van ilyen applikáció a telefonokon is, és gyerekek ezzel szoktak szórakozni, meg szerintem felnőttek is, hogy egymást lefotózzák, és utána egy ilyen érdekes applikáció segítségével, sőt, előfordult, hogy föl is rakták a Facebookra ezt a képet. Érdekes képet kapunk magunkról, hogyha ilyen tükörbe nézünk. Kedves testvéreim! Életünk végéig tart az a folyamat, melyben mindig tisztáznunk kell azt, hogy ki is vagyok én. Ki is vagyok én. Nem az a legfontosabb kérdés először, hogy mi a célom ebben a világban, hanem hogy ki is vagyok én. Ezt kell definiálni, és a különböző életszakaszokban, életkorokban, egy 10 évesnek, 20 évesnek, 30-40, sőt később is, ezt újra és újra föl kell tenni, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én a társadalomban, ki vagyok én a családban, ki vagyok én a páromnak, társamnak, ki vagyok én az Isten előtt, egyáltalán hogyan tudom magam azonosítani. A Szentírás számos tanácsa lát el bennünket, erre nézve különböző módszereket olvashatunk benne, És még jóval a gén térkép előtt megszülettek azok a nemzetség táblázatok, amelyek nem csak egyénileg, hanem a család, sőt a nép számára is mérvadók voltak a zsidó világban. Azok a nemzetség táblázatok, amelyekre visszatekintve mindig emlékezni tudtak az ősök cselekedeteire, az ősöknek a hitére, tettére, egyáltalán azokra az ősökre, ahonnan származnak. Ezért is olvasunk ilyen hosszú nemzetség táblázatokat a Szentírásban, még Máté evangélium is ezzel kezdődik, nem véletlenül, hiszen a zsidókból lett keresztényeknek írta az evangélista, és tudta, hogy ők ezen a nyelven értenek. Mindenkinek azon a nyelven kell megfogalmazni az evangéliumot, a gondolatokat. Mindenkinek olyan nyelven kell elmagyarázni az evangéliumot, amilyen nyelven ő tud beszélni. Hogyha elbeszélünk egymás fölött, egymás feje fölött, vagy egymás mellett, akkor a fülén be, és a másik fülén pedig kijön a gondolat, de akkor jó, hogyha a saját nyelvén, a saját egyéniségére szabottan tudjuk azt tolmácsolni. Így történt, hogy a nemzetség táblázatokat leírta Máté evangélista, mert tudta, hogy a zsidókból lett keresztények így fogják érteni, hogy hogyan is jutunk el Jézus Krisztusig. A cél az Ószövetségben mindig az volt, hogy lásd, honnan jöttél, hogyan éltek, mit tettek az őseid, lásd meg, és emlékezz. És ez az emlékezés, ez a mai napig is a zsidó hívő embereket arra indítja, hogy emlékezzél, és legyél büszke arra, hogy milyen őseid voltak, és tanítsd meg fiaidnak is ezeket a nemzetség táblázatokat, mondd el, hogy honnan jöttek ki, honnan szabadította ki az Isten őket, ezért nevezünk, van egy ilyen kis krédó, és egy nagy krédó, hogy bolyongó arámi volt az ősöm, így kezdődik az egyik, és elgondolkoztam azon, hogy mi hogy állunk ehhez a kérdéshez, mi magyarok, mi keresztények, hogy mi el tudjuk-e mondani, hogy milyen büszkék vagyunk a családunkra, milyen büszkék vagyunk a felmenőinkre, és milyen büszkék vagyunk azokra az ősökre, akik egy nemzetet tartottak össze, vagy éppen a kereszténységünkben kiállták a próbát, mert ha kellett, mártír halált szenvedtek, mártíromságot vállaltak a hitükért. Emlékezzünk-e ezekre az ősökre, felidézzük-e magunkban, hogy nem csak mi vagyunk a világban, itt a Kárpát-medencében, hanem hosszú-hosszú évszázadokon keresztül már itt éltek magyarok, akik viszont nagyon büszkék voltak arra, hogy azok. A zsidó nép életében még a mai napig is, mint mondtam, az emlékezés adja meg az önazonosság alapját. Én úgy tudom magam definiálni, mint zsidó ember, mondjuk, ha zsidó lennék, hogy kik voltak az ősei. Annak a folyamatos súlykolása, hogy kik voltak az ősök, azt a célt szolgálja, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob istene, a te istened is. A te istened is. Tehát egy folyamatosságot vélnek felfedezni. Azonban Pál itt arra utal, aki egyébként szintén zsidóból lett keresztény hívő ember, hogy a fiatal keresztény egyházban ne a kényelmesebb utat válasszuk. Ne azt válasszuk, hogy kik nem vagyunk. Ez a negatív megközelítés az önmeghatározásnak ne a negatív formáját válasszuk, hogy ki nem vagyok. Nem vagyok olyan, mint az a vámszedő, aki ott elől áll. Nem vagyok olyan, mint a többi ember, aki csal, lop, hazudik, gonoszkodik egymással, mindenkivel. Mert a keresztények hajlamosak azt mondani, hogy hát ilyen a világ, ezzel nem tudunk mit tenni, de hát a világ az más, és mi is mások vagyunk. De amikor a világban élünk, akkor rádöbbenünk arra, hogy nem vagyunk mások, mint a világ. Nem vagyunk mások, mint a többi ember. Hanem ugyanúgy magunkban hordozzuk azokat a jegyeket, és ezért is tartunk minden egyes istentisztelet elején bűnvallást, mert ezzel szeretnénk felhívni a figyelmüket a kedves testvéreknek, és hogy ez mennyire fontos része a liturgiának, hogy az ember bűnvallást tartson az Isten előtt, hiszen senki nincs, aki őszintén, tisztán megállhatna a mindenható Atya előtt. Mindenki vétkezett, és méltó lenne az ítéletre. Vannak cselekedetek, melyektől el kell szakadniuk ezeknek a zsidóknak, akikre Pál apostol itt utal. Ugye tudjuk azt, hogy Rómában, a római levélben nem csak olyanoknak írja a levelet, Pál apostol, akik pogányokból lettek keresztények, tehát politeista környezetből, háttérből érkeztek, hanem olyanoknak is írja a levelet, főleg döntőképpen, akik zsidó háttérből érkeznek, és tudjuk, hogy a zsidók helyzete Rómában sem volt egyszerű, volt olyan időszak, amikor kiűzték őket onnan, és Pál apostol egy olyan furcsa gyülekezetnek ír, ami vegyes gyülekezet, vannak benne zsidókból lett keresztények, és pogányokból lett keresztények, és így próbálja rávetíteni, illetve nem rávetíteni, hanem hangsúlyozni, hogy a törvény cselekvéséből senki nem kaphat üdvösséget. A törvény általi elkülönülés a pogányoktól, ez nem a krisztusi út. A törvény kerítéseket alkot, kerítéseket húz az ember és ember között, és ezeket a kerítéseket nem építeni kellene, hanem inkább le kellene rombolni az emberek között, mert nem tudnak egyszerűen egymáshoz eljutni. És Jézus Krisztusra utal Pál apostol, majd én is a prédikáció végén fogok erre utalni, hogy pontosan ő tette meg azt, hogy lerombolta ezeket a hihetetlen nagy falakat. Lerombolta, és aki hisz benne, az rájön arra, hogy az ember és ember között nem az a meghatározó, hogy milyen nem vagyok, hogy nem vagyok olyan, mint a másik, hanem ahhoz segít bennünket hozzá, hogy milyen vagyok, és kié vagyok. Kié vagyok, és kihez tartozom. Inkább keresztényként ezt kellene hangsúlyoznunk, és ezt kellene neked is, és nekem is, mindannyiunknak figyelembe vennünk, hogy a definíciónk úgy szóljon, hogy milyen vagyok én, akit Jézus Krisztus elfogad, milyen vagyok én, akiért Jézus Krisztus meghalt, milyen vagyok én, aki Jézus Krisztusban újra feltámadhatok, és újat kezdhetek. Mert hogyha a definíciónk az marad, hogy milyen nem vagyok én, nem vagyok olyan, mint a másik ember, nem vagyok olyan, mint a másik nemzet, nem vagyok olyan, mint a másik vallású, akkor egy beszűkült, gyűlölködő, irigykedő, féltékenykedő, és ezt úgy mondja a lélektan, egy ilyen passzív, agresszív embertípussá válok, aki bizonyos helyzetekben csak agresszívan tud viselkedni. És az agresszió az nem csak elválaszt embereket, hanem megkeseríti az életedet, megkeseríti az emberekkel való kapcsolatunkat. Kedves testvéreim, az önmeghatározásnak tehát ne a negatív formáját válasszuk, és ne is arra hivatkozzunk feltétlenül, hogy milyen nagy őseink voltak, mert ez bennünket nem fog megtartani. Hanem az fog megtartani, hogy milyen Krisztusunk van, és hogy kihez tartozunk igazából. Pál apostol arra utal, hogy a keresztények éppen ilyenek ne legyenek, akik negatív módon határozzák meg magukat, nem lehet kirekesztő a pogányokkal szemben, éppen Rómában, ahogy mondtam, ahol a pogányok között is jócskán vannak keresők, mert nem tudhatod azt, hogy azokat az embereket, akiket te lenézel, megvetsz, még ha nem ismered kimondani, mert nagyon jó neveltnek tanítottak bennünket, és ennek ügyes formáját választjuk mindig. Nyíltan soha nem mondjuk ki, hogy lenézünk valakit, vagy megvetünk valakit, hanem a nagyon ritka, amikor ez így történik, hanem ezt burkoltan tesszük, ez még rosszabb. De hogy igazából azok az emberek, akikkel mi így állunk, azok kereső emberek. És tudjuk-e azt, hogy ezek az emberek ugyanúgy Jézus Krisztussal akarnak találkozni, mint hogy mi? Tudjuk-e azt, hogy akár a szomszédságunkban lakók, vagy a munkatársaink, vagy iskolatársaink, évfolyamtársaink, vagy éppen a baráti körünkben nagyon sokan vannak, akik kereső emberek. És előlük nem elzárkózni kell, a könnyebb utat választani, hanem inkább ki kell nyílni, és arról az evangéliumról, arról az örömhírről kell bizonyságot tenni, amely benned van. És higgyétek el, hogyha bennünk van az örömhír, bennünk van az Isten szeretete, bennünk van ez az átélt bűnbocsátó kegyelem, amit az Isten szent lelke szív föl bennünk, akkor már nem leszünk kirekesztők. Már nem leszünk megvetők. Már nem leszünk ítélkezők. Az az ember ítélkező, akiben nem a szeretet uralkodik, és nem a szeretet az első. Pál apostol azért figyelmezteti őket, hogy a gyülekezetben együtt kell élni, együtt kell képviselni azt a Krisztust, aki önmagát adta értünk. El kell fogadni, hogy Jézus Krisztus Krisztusba vetett hit számtalan árnyalata gazdagíthatja az összképet egy gyülekezetben, és azt is el kell fogadni, hogy különbözőképpen éljük meg a kegyességünket, vannak hangsúlyok, amelyek eltolódnak, mert hogy más személyiségek vagyunk, más egyéniségek vagyunk, és vigyázni kell attól, hogy ne uniformizáljuk egymást, ha te nem vagy olyan, mint én, akkor nem vagy hívő, ha te nem vagy olyan, mint én, akkor nem vagy igazi magyar, ha te nem vagy ilyen hívő, akkor te nem vagy igazi ember, mert hogy nagyon sokfélék vagyunk, és ezt a sokféleséget tudom, nagyon nehéz elfogadni, de erre indít bennünket Isten szeretete. A másik, hogy nem lehetnek törvénykezők, mert éppen a Krisztusban nyert szabadság vészi el, hogyha valaki törvénykező, a törvénykező, ítélkező, akkor nem tudja átélni, megtapasztalni az Isten szent lelkének az erejét, nem tudja megtapasztalni, hogy milyen a szabadság, nem börtönbe kell zárni egymást és a saját lelkünket is, hanem inkább átélni, hogy az Isten szent lelke fölemel és magához hív, és segít, hogy megtanuljunk repülni, segít, hogy megtanuljunk élni, segít, hogy megtanuljuk őt dicsérni. Lukács evangéliumából olvastam föl a 18. rész 9. versétől a 14. versig, és ebben a példázatban is elgondolkoztam azon, hogy milyen vagyok én, milyenek vagyunk mi. Talán odaállunk a templomnak a hátuljához, és a mellünket verjük, és arra sem érezzük magunkat méltónak, hogy fölnézzünk az Isten szentségére. Ez is káros lehet egyébként, ha valaki folyamatosan csak a bűnbánatra, csak a bűntudatra összpontosít, és nem veszi föl a észre a bűnbocsánatot. Mondja nekem néhányan, szokták mondani, hogy tiszteletes úr, én nem veszek úrvacsorát. És kérdezem, miért nem vesz úrvacsorát? Mert nem vagyok rá méltó. Ez az ön lesújtó, önmagát elítélő kereszténység sem vezet célhoz. Mert hogy van bűnbocsánat hirdetés az úrvacsora előtt. És lehet már úgy készülni az úrvacsorára mindig, hogy méltatlan vagyok bár, de engem így fogad el az Isten, és most egy újabb lehetőséget ad arra, hogy újat kezdjek az életemben. Tiszteletes úr, nem vagyok méltó, hogy úrvacsorázzak, mondja egy hölgy, mert gyilkos vagyok. Talán ezt mondtam már, gyilkos vagyok. És mondom, hogy gyilkos tetszik lenni. Hát, fiatal koromban volt egy abortuszom, és most 85 évesen nem tudom magamnak megbocsátani. Tessék elképzelni, hogy évtizedeket úgy élni valakinek, hogy egy gyermeke született, még egy születhetett volna, de nem született meg, és ezért folyamatosan önmagát ostorozza valaki 85 évesen. Amikor az Isten valakinek bűnbocsánatot ad, maga Jézus Krisztusban az ő halála és áldozata által, az mindenkora érvényes, és mindenkinek érvényes. Nem csak a kiválasztottaknak, hanem mindenkinek, aki a szívében átéli, hogy mennyire szereti őt az Isten, elfogadja a bűnei ellenére, és vele újat kezdhet. Nem lenne akkor börtönmisszió, hogyha így állnánk hozzá, hogy aki egyszer bűnt követett el, annak nincs bocsánat. De igenis van bocsánat. És mindig van bocsánat. Csak ahhoz bocsánatot is kell kérni. Milyen vagyok én? Hát tisztázni kell, hogy kihez tartozom. Hogy kire nézek. Ki az, akit szemem előtt tartok. Ez adja nekem az identitásom első lépését. Kihez tartozom? Kire nézek? Kire figyelek? A világra figyelek? Vagy éppen a reklámokra figyelek? Vagy azokra a trendekre próbálok nézni, amely körülöttem van? Mire nézek? Mert akkor az fog meghatározni először. A második lépés, hogy mit mutat ez nekem? Mit mutat vissza rám, hogy milyen vagyok? Milyen, mint egy tükör. Mit mutat? Milyen vagyok? A harmadik lépés, hogy mire indít ez engem? Rádöbbent arra, hogy milyen ember vagyok, és ez arra indít, hogy változzak az életemben, a gondolkodásomban. Tudom, hogy nehéz változtatni a gondolkodásunkat, főleg, hogyha már évtizedek óta megszoktuk azt a mókuskereket, amiben él az egész lelkünk, az egész agyunk. De hogy lehet újra kezdeni? Mire indít? Mire indít? Mások elfogadására? A társam elfogadására? Vagy éppen azoknak az elfogadására a gyülekezetben, akik más kegyességgel élnek, másképp gondolkoznak. milyen vagyok, ez leginkább Jézus Krisztus mutatta meg akkor, amikor a parázna asszonynak azt mondta, hogy menj el és többé ne vétkezz. Tudta, hogy bűnös. Tudta, hogy hibát követett el, nem is egyszer, sokszor. De azt is tudta, hogy ennek az asszonynak van jövője. És az a jövő nem bizonytalan jövő, hanem az a jövő a hit általi, Jézus Krisztusban való hit jövője. Az a bizonyosság, hogy most már nem kell úgy élnie, szabad lehet attól az élettől, ahogy eddig élt, megváltozhat az élete. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, egy elvarázsolt kastélyba járva furcsa képet láthatunk magunkról, és furcsa lehet az önképünk is, de én azt kívánom nektek, hogy az Isten igéjének a tiszta tükrébe tekintve lássátok mindig meg, hogy milyenek vagytok napról napra, és érezzétek és lássátok, hogy mi jóságos az Úr, hogy elfogad bennünket így, amint vagyunk. Amen.